Múlt alkalommal már vettük ezt a tantárgyat, a Biblia tanítása a gyerekről. Akkor azt mondtam, hogy két nagyon fontos ok van, ami miatt tanuljuk 3 órában ezt a tantárgyat. Emlékszik-e valaki arra, hogy mi volt ez a két nagyon fontos ok? Miért tanuljuk? Miért akarjuk megvizsgálni, hogy a Biblia mit mond, mit tanít a gyerekekről? Igen, jót mondasz. Tehát magyarul az, hogy ha mi másképpen gondolkodnánk a gyerekekről, mint Isten, amik leírt a Bibliában, akkor a Biblia, Isten szava győzzön meg bennünket, hogy mi is úgy gondolkodjunk, ahogy a Biblia gondolkodik a gyerekről. A másik ok mi lehet, ha bennünket Isten meggyőzött? Nagyon jó. Tehát, hogy fölkészítsen bennünket Isten arra, hogyha mások vitába kerülünk, vagy utat kell mutatni nekik, vagy tehát, hogy fölfegyverezzen bennünket Isten avval, vagy arra, hogy tudjunk másoknak is segíteni, hogy jól értsék Isten gondolatait a gyerekekről. Akkor nem mutattam, de most mutatom ezt, akkor elfelejtettem. Nagyon sok helyen van szó a gyerekekről a Bibliában, de 5 különösen fontos ige szakasz, amit most mindet nem fogjuk megvizsgálni, de belőle fogunk vizsgálni, illetve lesznek olyan igék, amikre hivatkozunk majd a tanfolyam folyamán. Mózes 5. könyve, itt csak egy ige szakasz van kiemelve, de a Mózes 5. könyvében nagyon sok helyen találunk arról, igéket, hogy hogyan gondolkodik az Isten a gyerekekről, meg a tanítókról is. Tanítókról és a gyerekekről. Miért? A Mózes 5. könyve azt úgy is nevezik, hogy a Deuteronómium, azaz a törvénynek a megismétlése. Miért is volt erre szükség? A törvény elhangzott, ugye, Sinai hegynél, meg a Mózes magyarázta a törvényt, Isten kijelentését, de 40 évig vándoroltak, vándoroltak az emberek a pusztába, addig, hogy ki nem halt az a nemzetség, amely hallotta a törvényt. Mert Isten azt mondta, hogy mivel hitetlenek voltatok, ezért 40 évig vándoroltak a pusztában, míg ki nem halnak azok az emberek, akik hitetlenek voltak. Emlékeztek, amikor elment Józsué meg a kémek kémlelni a földet. És ezért Isten azt mondta, hogy most megismételem nektek a törvényt, ezért is van 2 például a 10 parancsolat, ott van a 2 Mózes 20-ba, és az 5 Mózes 5-be is megismételve. Na és itt Isten különösen tanította az embereket arra, hogy beléptek az ígéret földjére, és mit tegyetek, hogyan tanítsátok a gyerekeket, mit tanítsatok neki. Tehát 5 Mózes az egyik. Példabeszédekben is sok helyen van szó a gyerekekről, egy lett kiemelve, hogy ez az ige. A 78. Zsoltárt múlt alkalommal végignéztük, mármint ezt a 8 verset, hogy mit is mond nekünk Isten igéje a gyerekekről. Máté 18-at most fogjuk átnézni, mit is mond. Ez a Márk 10 pedig az, amikor gyerekeket visznek Jézushoz, tanítványok el akarják zavarni őket, hogy ne zavarjátok a mestert, és Jézus mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyenek a mennyeknek országa, és így tovább. Most tehát a Máté 18 első 14 versét fogjuk megnézni, és kérném, hogy itt nyissátok ki a Bibliát, akinél itt van a Biblia, Máté 18, és hogy kinéljen a torkomat, azt kérném, hogy hogy versenként kezdjük el olvasni, és aztán folytatjuk tovább is a 14-ig. Az ne zavarjon titeket, hogy van, aki esetleg a régi fordítást olvassa, a másiknak az újat, ez ne zavarjon benneteket.
És ha lehet kettesével, hogy jöjjetek, ugye?
Akkor Ági, megkérlek, hogy kezd el.
Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki nagyobb a mennyek országában. Jézus oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, nem mondom,
adja tovább a stafétát. Tovább.
És aki befogad egy ilyen kisgyermeket én nevemben, az engem fogad fel. Aki pedig megbotránkoztat egyet, a kicsiget, így jaj a világnak a botránkozása. Jaj annak az embernek, aki megbotránkozott.
Ha a kezedben a lábad botránkoztalál be, írtoltál magadtól, és elhetetni azt, ahol azt manipulál az élete, mint a kép, ha pedig a szemed botránkoztat meg, ki írtoltál magadtól, és a félszemmel mi.
Jánzatok, hogy egyet se vessetek meg egy kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, amilyen egy embernek 100 joga van, és eltéved közülük egy, nem legye el megkeresni ezt el. Hája a bizonyodom nétek, jogon.
Két részre bontjuk ezt az ige szakaszt. Az első 4 versben a tanítványok problémájáról van szó, és Jézus válaszáról. Itt a gyermek egy szemléltető eszköz. Itt nem a gyerekről beszél, hanem magához hív egy gyereket, és azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint a kisgyermekek. Tehát egy szemléltető eszköz a gyermek. Utána pedig az 5-től a 14. versig ott a gyerekről tanít a tanítványoknak, és a gyerek, mint a missziói mező jelenik meg. Tehát nem mint egy példa, hanem őróla szól. Nézzük is meg akkor, hogy miről is van itt szó. Az első vers, a tanítványok föltesznek egy kérdést, és azt mondják, hogy vajon ki nagyobb a mennyeknek az országában? Mit tesz akkor Jézus? Nem válaszol először az ő kérdésükre, hanem valami mást mond. Oda hív egy gyermeket, azt olvassuk, és közéjük állította őket. Vagy közéjük állította őket. Most egy kicsit álljunk meg, mert későbbiekben fontos lesz, hogy mekkora lehet ez a gyermek. Nem mondja meg Jézus, illetve az ige nem mondja meg pontosan, hogy hány éves a gyermek, de azért egy kicsit következtethetünk arra, hogy körülbelül hány éves gyerekről lehet itten szó. Máté 18.2, tehát itt ebben az igében az van, hogy előhívta őket, és közéjük állította őket. Tehát akkor a nem karonülő gyerek, ugye? Nem négykézláb mászó gyerek, hanem már oda lehetett hívni, és oda lehetett állítani őket. Már 9.36-ban pedig a következőt olvassuk. Mindjárt olvasom. Márk 9.36, ugyanez a történet. És azt mondja, hogy már 9:36. Előfogván egy gyermeket, közéig állította azt, és ölébe vette, és ezt mondta. Ölébe vette. Az új fordítás azt mondja, hogy átölelte. Úgy emlékszem, azt mondja. Ölébe vette, hogy átölelte. Hát mekkora az a gyerek, akit már nem lehet ölbe venni, meg nagyon ölelgetni. Kis kamasz, így van. Tehát e kettő közötti gyerekről lehet itt szó, mondjuk 3-8 év közöttire. Ez csak úgy körülbelüli satszolás. Majd ez később érdekes lesz. És hát a görög kifejezések is kisgyerekről beszélnek. Van, amikor a pájdont mondja, az kisgyereket jelent. Van, amikor a mikroszt, amit mi is magunk is értünk a mikroszkópról, hogy piciről van szó, kicsiről van szó. Na akkor menjünk tovább. Jézus nem egyenesen erre a kérdésre válaszol, hanem a 3. versben azt mondja, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek az országába. Jézus azt mondja nekik, hogy most ne arról vitatkozzatok, hogy ki lesz majd ott a nagyobb, hanem azon gondolkozzatok el, hogy egyáltalán bementek-e az Isten országába. Ez a fontosabb kérdés. Mert ha az Isten országába szeretnétek bemenni, annak a feltétele a megtérés. Nagyon jól példázza a tékozló fiú a megtérést. Elindul a rossz úton, egyre távolodik az atyától, de minden embernek ilyen az élete. Egyre inkább távolodik az atyától. Eljön a pont, az a pont az életében, amikor erre rátöbben, amikor azt mondja, hogy én nem akarok ezen az úton tovább menni, én vissza akarok menni az atyához, ezért fizikailag is megfordul, nem csak a gondolataiban fordul meg, tér meg ez a fiú, hanem fizikailag is megfordul, és visszamegy az atyához. Bocsánatot kér, és az atya ugye kegyelemmel fogadja, és ezt mutatja be ez a példázat, hogy Isten vár ránk, hogy megtérjünk ő hozzá, és ő akkor kegyelemmel megbocsát nekünk. Minden bűnünket megbocsátja, és ott élhetünk az atyai házban, vele együtt, már itt ezen a földön. Tehát ez az első kérdés, amit Jézus azt mondja, hogy ezt tisztázzuk magunkban, hogy megtértetek-e. Mert ha meg nem tértek, nem mehetek be az Istennek az országába. Na és mit mond még itt? Azt mondja, hogy mert bizony mondom nektek, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Nem azt mondja, bocsánat itt el, nem azt mondja, hogy a gyermekek benn vannak az Isten országában, hanem azt mondja, hogy nekünk, felnőtteknek olyanokká kell lenni bizonyos értelemben, mint a gyermekek, és akkor tudunk bemenni az Isten országába. Sok mindent mondhatunk, hogy miben, alázatban, ittben a gyerek elfogad mindent, amit. A felnőtt az már tele van egy csomó kételjel. Ezeket le kell rombolni. A gyerek kész elfogadni ajándékot. A felnőtt fizetni akar érte. Én megfizetem az üdvösségemnek az árát. Megjavulok, jót teszek, és így tovább. Tehát ilyen értelemben mondja az Úr Jézus, hogy a kisgyereknek, ahogy van kisgyerek, könnyű bejutni az Isten országába. A felnőttnek sokkal nehezebb, mert már egy csomó minden rárakodott az életében, életére, és ezekben a dolgokban kisgyerekké kell válni, hogy bejuthassunk Isten országába. Valaki egyszer ezt úgy ábrázolt egy táblán, hogy van egy kapu, az Isten országának kapuja, ami körülbelül másfél méter magas. És van egy kisgyerek, akinek kell valamit tenni, hogy bemehessen a... Nem, az csak szépen besétál. De van egy meglett férfi, aki jóval magasabb, mint másfél méter, annak meg kell hajolnia, meg kell alászkodnia, hogy bejusthasson Isten országába. És van egy öreg ember, aki bottal jár, akinek még nehezebb meghajolnia, mert már meszesedik a dereka, és a gerince nehezen hajlik. Minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb bejutni Isten országába, mert nagyon sok akadály van már. Már a házasságunk talán akadályoz, már a pozíciónk, sok olyan dolog eldőlt már az életünkben, ami már nem tudunk változtatni, és ami nehezíti az Isten országába bejutást. És ez azt is mondja, és itt már a gyerekről is mond valami nagyon fontos dolgot, hogy a kisgyerekkor a legalkalmasabb időpont arra, hogy valaki bemenjen az Isten országába. És ez azért fontos számunkra, mert nagyon sok egyház, gyülekezet sokat áldoz és költ arra, hogy idősebb embereket valahogy az Isten országába bejutasson. Különböző missziók vannak, amelyek a hajléktalanok, az alkoholisták, stb. És közben nem törődik a gyerekekkel. Holott, ha már gyerekkorban bemenne az Isten országába, akkor sokkal könnyebben elérhetnénk az embereket. Na, tehát akkor menjünk tovább. A belépés feltétele a megtérés, azt mondja. Na, menjünk már innen. A belépés feltétele a megtérés. Spurgeon nevét talán sokan ismeritek, azt mondja, hogy a tanítványok azt gondolták, a gyermek nem tud a mesterhez jönni, mert még nem igazi ember. Az áldott megváltó másképpen gondolkodik, és ezt mondja. Ne mondjátok, hogy a gyermek nem jöhet, amíg olyanná nem válik, mint egy férfi, hanem tudatosodjon bennetek, hogy ti nem jöhettek, amíg gyermekekhez hasonlóvá nem lesztek. Nehézség nem abban áll, hogy a gyermek felnőtté legyen, hanem abban, hogy a felnőtt nem hasonlít a gyermekhez. Na, ezt miért csinálod? Na, mindegy. De aztán, miután ezt elmondta az Úr Jézus, a 4. versben azért válaszol a tanítványoknak a kérdésére, és azt mondja, hogy aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országába. Itt egy fordított képet mutat az Úr Jézus. Nálunk ugye a mi világunkban az a nagyobb, aki nem alázza meg. Tehát aki megalázza magát, az a kicsi. Aki pedig nem alázza meg magát, az a nagy. Jézus azt mondja, hogy az Isten országában ez pontosan fordítva van. Az, aki megalázza magát, az a nagyobb a mennyeknek országában. Na, miért azt nyomom, amikor nem azt kell? Az 5. vers egy ígéretet tartalmaz. Aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. A az 1 János, illetve a János 1.12-ben azt olvassuk, hogy akik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez a befogadás nem arról szól. Tehát nem arról szól, hogy Jézust úgy tudom az életemben befogadni, hogy egy kisgyermeket befogadok. Ez nem erről van szó. Hanem itt arról van szó, hogy aki egy ilyen gyermeket befogad, annak az élete, a családja, a közössége Isten szerint megáldott lesz. Hogyan lehet befogadni egy gyermeket? Mi majd beszélünk például az Örömhír Klubról, ami egy lehetőség arra, hogy hogyan lehet körülöttünk élő gyerekeket meghívni az otthonunkba, és ott nekik hirdetni az evangéliumot. Például ez egy befogadás. Befogadom ezeket a kinti gyerekeket, és hirdetem nekik az evangéliumot, és erre vonatkozik az, hogy Isten különösen megáldja az ilyen családokat, akik készek ezt a missziói munkát fölvállalni. Vagy valaki befogad a családjába egy állami gondozott gyereket. Isten különleges áldása lehet ezen. Vagy ugye ma sajnos nagyon sokszor probléma az, hogy nem akarom elfogadni a gyereket. És egy család úgy dönt, hogy mi annak ellenére elfogadjuk, hogy az orvosok elmondták, hogy ilyen-olyan sérült lesz ez a gyerek, és sokszor nem is igaz az egész, de különböző vizsgálatokat tartanak, és már kijelentik, hogy ezt el kell vetetni ezt a gyereket, mert ilyen-olyan baja lesz. A mi családunkban is volt ilyen, az egyik unokánkra mondták ezt, hogy azonnal vetessék el. Londonban is ugyanezt mondták, Budapesten is ugyanezt mondták. Menjünk azt mondani, hogy akármilyen lesz a gyerek, mi vállaljuk. Semmi baja nincs, szuper okos a gyerek, mert ők úgy döntöttek, hogy ők befogadják azt a gyereket is, akikről az orvosok azt mondják, hogy valami baja lesz, holott nem is. Na, tehát különleges áldás van azokon, a családokon, azokon az embereken, akik a kisgyerekeket befogadják ilyen módon. De van itt egy figyelmeztetés is, 6. versben, nézzük meg, mit mond a 6. vers. 6. 7. vers. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Na hát először is nézzük meg, hogy milyen gyerekről van itt szó. Érdekes dolgot mond itt az ige, azt mondja, hogy aki megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik, mi van ott? Akik hisznek bennem. Tehát ez az ige, Jézus maga azt mondja, hogy lehetséges, hogy egy ilyen kisgyermek, a gyermekek higgyenek ő benne. Sokan úgy gondolják, hogy ez valami gyerekes hitecske. De ugyanez a szó, görög szó szerepel például ott, a Szentírásban, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ugyanez a szó. És nagyon sok helyen ugyanez a szó megtalálható a Szentírásban. Tehát itt nem egy gyerekes hitecske van, hanem itt az üdvözítőtről beszél a Szentírás, és Jézus kijelenti azt, hogy lehetséges, hogy ilyen kicsinyek már üdvözítő hittel higgyenek. ha esetleg valaki majd kételkedik abban, hogy kisgyerekek, hát minek tanítsuk őket, minek mondjuk az evangéliumot, még nem érthetik meg, akkor rámutathatunk erre az ígére, hogy Jézus mondja, hogy lehetnek olyan gyerekek, akik hisznek ő benne. És aztán azt mondja, hogy meg ne botránkoztasd ezeket a hívő gyerekeket. Hát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk megbotránkoztatni a gyermekeket. Mivel botránkoztathatjuk meg a hívő gyermekeket? Hát először is a rossz példánkkal, az életünk rossz példájával. Ki az, aki jobban megbotránkoztat egy hívő gyereket? A részeges édesapja, vagy a hívő óvonénie, ha valami olyat tesz? Hívő. Az óvonéni, mert ő rá úgy néz föl, hogy ő Istent követi, és én is azon az úton akarok járni. A részeges édesapáról tudja azt, hogy nem ezen az úton jár, tehát ilyen értelemben nem botránkoztat meg. Egyáltalán mit jelent az, hogy megbotránkoztatunk valakit? Nagyon jó, vagy mondhatjuk úgy is, hogy elgáncsoljuk őt a hitében. Ugye? Bűnre csábítjuk. Azt mondja, hát az óvónéni ezt teszi, akkor ez a helyes út, én is megyek ezen az úton. Vagy ha ő megteheti, akkor én is megtehetem. Tehát rossz útra vezetjük, bűnre visszük, vagy elgáncsoljuk őt a hitéletbe. Így van. Tehát elgáncsolhatja őt a mi helytelen életünk, rossz példánk. Más is. Helytelen tanításuk elgáncsolhatja őt. Hogyan lehet helytelenül tanítani? Hát lehet úgy, hogy mérget adok neki, méreggeletete a lelkét, tehát nem biblikusan tanítok, és lehet úgy is, hogy éheztetem őt lelkileg. Nem tanítok. Mindennel elfoglaljuk az órát, érezzük jól magunkat, játszunk, happy, minden, csak éppen nem tanítok, és éheztetem az ő lelkét. Ilyen módon is. Ha van egy gyülekezetben három tanító, egy nagyon jó, egy közepes, és egy gyenge tanító. És van három csoport, felnőttek, ifjúság és a gyerek. Hogy szokták általában beosztani a tanítókat? Gyerekekhez a gyengét, közepeset az ifjúsághoz, és a legjobbat a felnőttekhez. És ez jó dolog? Kinek van a legnagyobb szüksége a jó tanításra? A gyereknek. Ő benne még például a kritikai érzék nem fejlődött ki. Neki nincs biblia ismerete, hogy azt mondja, hogy ho-ho, állj meg, nem így van ez, mert a Bibliában ez van megírva. Ő nem tud utána nézni a dolgoknak. Ő elhiszi azt, amit tanítanak. Tehát nagyon nagy a felelősségünk nekünk, akik kisgyerekeket tanítunk, hogy mi leletetjük őket most jó értelemben a lelküket. Igazi táplálékkal, vagy esetleg méreggel. És még egy harmadik területet is hadd említsek, ahol meg tudjuk őket botránkoztatni, a helytelen rossz hozzáállásunkkal. Hazajön egy gyerek egy táborból, és nagy örömmel újságolja az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy befogadtam az Úr Jézust az életembe, én mostantól őt akarom követni. Az apja azt mondja, jó van, fiam, te már annyi mindenbe belekezdtél, majd meglátjuk, hogy mire jutsz ebben. Vagy pedig, ez az egyik válasz lehet, vagy pedig azt mondja a nagybácsi, akinek elúságolja, tudod, hogy én már 10 éve ezért imádkozom, és milyen jó, hogy most már együtt járhatunk ezen az úton. Melyik botránkoztatja meg, ugye? a helytelen hozzáállásommal nem bátorítom, biztatom, segítem őt ezen az úton, hanem ledorongolom. Majd meglátom, fiam, mert te már annyi mindenbe belekezdtél. Tehát a helytelen hozzáállásom is nem hiszem el, hogy ő megtért, túl sokat várok tőle, ezzel is megbotránkoztathatom. Azt hiszem, a gyerek megtért, akkor mostantól kis angyal lesz belőle. Nem fog csúnyán beszélni. De én még soha nem tanítottam neki azt, hogy semmi rothadt beszéd ne jöjjön ki a kiszátokból. Otthon pedig ezek a kötőszavak. Honnan tudja ő azt, hogy ezeket nem szabad, hogy Isten nevét hiába felnevelt? Hát otthon minden második káromkodásban Isten neve van benne. Tehát ne várj túl sokat. Meg azt látom, hogy elbukik újból és újból. Hát mi, amikor újonnan születtünk, nem buktunk el újból és újból. Mennyi idő kellett nekünk is ahhoz, hogy hozzánőjünk, fölnőjünk a hívő életünkben. És egészen más dolgot szabad vagy lehet elvárni azoktól, akik nem hívő családból jönnek, és azoktól, akik hívő családból jönnek. Tanítást kapnak, rendszeres állítat van otthon, rendszeresen ott vannak a gyülekezetben, látják a szüleik életében, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tehát ne legyen túl sok az elvárásunk tőlük. Meg ne botránkoztassatok egyet is egy kicsinyek közül. Nagy a felelősségünk nekünk, mint tanítóknak. Na, mit csinálni? Egy statisztikát hadd mutassak nektek. Egy USA-beli gyülekezetekben mérték föl, és készítették ezt a statisztikát, hogy a hívő emberek, akik ott vannak a gyülekezetben, milyen életkorukban tértek meg. Látjátok, hogy 1 és 4 között nagyon kevesen, 4 és 14 között nagyon sokan, és utána aztán egyre csökken. Én is készítettem, nem olyan nagy merítésből, de azért én is készítettem statisztikát, meg másoktól is hallottam, akik Európában dolgoznak, hogy Európában mi a helyzet. Na, menjünk már tovább. Most mi van? Megkapcsolod magad? Jó. Akiről hallottam másokról is, azt mondták, hogy körülbelül európai helyzet ilyen. Nagyon kevés, szinte nulla az óvodáskorú. A kisiskolás vagy a kis nagycsoportos meg az több, de körülbelül az ifjúsági korban. Mi lehet a kettő között a különbség? Miért van ez? Hát más az amerikai ember, mint más az európai ember? Más a megtérés fogalma. Megmondom, hogy mi ennek a háttere.
Hogy a tudatosítása, adása.
Tehát, hogy melyik, hol veszik komolyan azt, hogy a kisgyermek is megtérhet. Ahol ezt komolyan veszik, és tanítják őket az evangéliumra, ott azt fogják tapasztalni, hogy ők belépnek az Isten országába. Ahol ezt úgy gondolják, és általában Európában, a gyülekezetekben az a felfogás, hogy a kisgyerekeket még csak énekre, erre, arra, marra tanítsuk, de nem hívjuk őket megtérésre, nem hirdetjük az evangéliumot, mert ők még úgyse foghatják fel ezt az egész dolgot. Majd amikor eljön a konfirmáció ideje, akkor az az igazi idő. És mit tapasztalunk? Kikonfirmálkoznak a gyerekek. Mert addigra már bezáródott a fülük. A kelet-európai vezetőnk volt néhány évvel ezelőtt egy korombeli férfi, aki elmondta azt, hogy ő lengyel származása, tehát Lengyelországban élt. A gyülekezetben ő egy igehirdetés alatt, kisgyerekkorában megértette, hogy Isten hívja őt a megtérésre. És ő erre kész volt a szívében. És oda ment egy presbiterhez, és elmondta neki, hogy ő szeretné az Úr Jézust az életébe fogadni, de segítségre van szüksége. És ez a presbiter azt mondta, hogy fiam, te még kicsi vagy hozzá, majd később, amikor nagyobb leszel. Ugyanez a presbiter, amikor már serdülő volt ez a srác, oda ment hozzá, hogy nem szeretnék befogadni az Úr Jézust az életre, azt mondta, engem már nem érdekel ez a dolog. Már bezáródott a szíve. És ezt tapasztaljuk a gyerekeknél, a tiniknél. Egyre később, tehát minél később, annál inkább elzárkóznak. Hát miért nem használjuk ki azt az időt, amikor nyitottak?
Gondolja le, hogy ez egy tábor, bocsánat, hogy közben szólok, aki azt mondta, hogy a tábor elején, hogy hát elég, hogyha ezek a gyerekek valamiféle vallásos érintettséget kapnak, hát nem kell állni.
Igen. Tehát a szemléletmód az a probléma Európában, és hát minél inkább megyünk az igéhez, és látjuk azt, hogy Isten mit mond a kisgyerekekről, annál inkább változhat. Amerikában már hamarabb, úgymond, most én nem akarom az amerikai vannakot, van ott rossz példa, meg minden, de ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy ott hamarabb rájöttek arra, hogy Isten igéje mit mond a gyerekekről, és hogy gyerekkorban kell megragadni őket, mert már később zárnak a gyerekek. De Isten csodát tett ebben a fiúval is, mert aztán annyira ment ez a lengyel, akiről beszélek. Miért nem néz tovább? Annyira ellentált Istennek, hogy az ő lakásukban volt ilyen csoportalkalom. Jó, mindjárt akkor befejezzük. Volt egy csoportalkalom a lakásukban, és fel akarta robbantani a pincében akarta fölrobbantani őket. De aztán Isten megszólította, és ahogy látjátok, ő is megtért. De mennyivel jobb lett volna, ha gyerekkorában komolyan veszik, és ő már akkor befogadja az Úr Jézust, és hosszabb ideig követhette volna őt. Menjünk tovább. Itt egy tényt jelent ki a 10. vers. Azt mondja, hogy meglássátok, hogy eme kicsinyek közül meg ne utáljatok egyet is, mert mondom nektek, angyalaik a mennyekben mindenkor, hát én menjen jól, látják az én mennyei atyám arcát. Nem tudunk erre sok mindent fölépíteni, meg nem nagyon beszél erről az ige, de itt ennyit mond Jézus, hogy a hívő gyerekeket angyalok képviselik Isten színe előtt. És ez az egy nagy dolog, hogy a gyerekeket Isten előtt az angyalok képviselik. De többet erről sem nem akarok mondani, mert az csak találgatás lenne. Ezek után az Úr Jézus egy példázatot mond, ismerjük jól a 100 báránynak a példázatát, és hogy itt a gyerekekről van szó, gyerekekkel kapcsolatban mondja azt, ezt a példázatot, az azért nyilvánvaló, mert a 14. versben azt mondja, hogy eképpen, vagy ugyanígy, az új fordítás szerint, ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszene kicsinyek közül. Tehát azt mondja, hogy ahogy ebben a példázatban elmondta, ugyanúgy nem akarja Isten, hogy egy is elveszene kicsinyek közül. Most ha elolvassátok ezt a három sort, illetve négy verset, akkor egy szó, illetve két szó, de majdnem ugyanaz az értelme, ki fog ugrani nektek. Nem hagyok most erre időt, de látjátok talán, hogy elveszett, eltévejedik, eltévejedett. Hát többször is ugyanezt mondja, hogy elveszett, eltévejedett. Kire mondja ezt? A gyermekre, ugye? Mert a gyerekről szól ez a példázat. A gyerekre. Tehát mit mond Jézus? A gyerekekben vannak most születésüktől fogva a mennyek országába? Nem, nem. Azt mondja, hogy ők is ilyen eltévejedett állapotban vannak. És ezért szükséges, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Hogy legyen majd, aki megkeresi őket, és megtartsa. Tehát a példatörténetben Jézus azt mondja, hogy a gyerekek is elveszett állapotban vannak, 12. vers. Aztán beszél a jó pásztorról, aki önmaga tulajdonképpen, magáról beszél, hogy ő az egyetlen gyerekért is elmegy. És milyen fontos dolog, hogy mi ne csak a masszát, a tömeget lássuk, hanem az egyetlen gyereket is, akiért Jézus elmegy, mert eltévejedett. És végül lezárja az Úr Jézus ezt a példázatot, és azt mondja, hogy eképpen vagy ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszen e kicsinyek közül. Tehát itt Isten akaratát, Isten szándékát mondja el az Úr Jézus, hogy ő azt szeretné, ha ezek a gyerekek nem maradnának elveszett állapotban. Nem akarja a ti mennyei atyátok, hogy egy is elveszem ezek közül. Erre akar bennünket felhasználni. Hirdessük az evangéliumot, megértsék, elfogadják, hogy ne vesszenek el. Nagyszerű dolog ez, hogy Isten bennünket akar ebben felhasználni. És miért néztük meg azt, hogy hány éves körülbelül az a gyerek? Azért néztük meg, mert ezek szerint az ilyen kisgyerekről mondja azt, hogy hihet, az ilyen kisgyerekről mondja azt, hogy elveszett állapotban van, ha még nem tért meg, és lehetséges az, hogy megtérjenek. Hát ennyit erről a szakaszról, és jól értettem, hogy most hozzánk az ebédet? Akkor szerintem vonuljunk le, és utána folytatjuk.